Rádióegyetem. A társas elme. Egyén és társadalom kapcsolatának kognitív vonatkozásai. Kollektív emlékezet. Ragó Anett előadása.
Amikor az emlékezetről beszélünk, akkor mindig arról beszélünk, hogy a közösségnek, tehát a kollektívának van emlékezete abban az értelemben, hogy nyilván egy társas közösség tudja meghatározni azt, hogy mire érdemes emlékezni, föntartani az emlékezetet. Ugye azért írtam ide, hogy van megfelelő mérete, ideje és szimbólumrendszere ahhoz, hogy fenntartsa az emlékezetet. Ez ugye azt jelenti, hogy egészen, tehát hogy maga a méret az, hogy maga a közösségnek a nagy számúsága az fontos ahhoz, hogy fent tudja tartani, meg tudja őrizni azokat az emlékeket, amiket egy közösség fontosnak tart. Az idő az azért nagyon fontos, mert hogy nyilván ezek hosszú távon működnek, tehát egy több, mint egy ember életének az ideje, és a szimbólumrendszere az természetesen az a forma, mondjuk a nyelv adott esetben, amivel meg tudjuk emlékezni ezeket az emlékeket. És nagyon sokszor azért előfordul az ilyen kulturális emlékezeti elméletekben az a feltevés, hogy az egyénnek nincs is emlékezete abban az értelemben, hogy az egyén emlékezetének a képességét, vagy az egyén emlékezetét a közösség hozza létre. Például azáltal, hogy megtanítok neked egy nyelvet, az arra jó neked, hogy nyelvileg formálni tud az emlékeidet, és ha nem adok neked nyelvet a kezedbe, akkor nem is fogsz tudni emlékezni valójában. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, sokan nem is mondanak ennek ellent a pszichológiában, de nyilván én arra szeretném felhívni a figyelmet már csak a magam kis belső perspektívájából, hogy azért egyén nélkül nem nagyon lehet elképzelni ezt a kollektív emlékezetet sem. Tehát én szeretnék visszakanyarodni az egyénhez, és megnézni, hogy mi az az elme, tehát hogy hogyan is működik, ami képes ezt egyáltalán ugye elolvasni egy írott emléket, föntartani az emléket egy kultúrában, és adott esetben terjeszteni. Ugye ez enélkül nem nagyon működne ez az egész dolog. És nyilván az egyik kérdés az az, hogy miért éri meg ez az egyénnek. Tehát, hogy miért jó az egyénnek a kultúrához, a közösséghez tartozni. Nyilván erre vannak nagyon egyszerű magyarázatok. Én most az egyén szempontjából és az egyéni emlékezet szempontjából teszem fel ezeket a kérdéseket, vagyis hogy ugye a kérdés az az, hogy hogyan éri el a közösség az egyén elméjét, tehát ha tetszik, hogyan tudja ráépíteni ezt a szimbólumrendszert. Hogyan lehetséges az, hogy én megtanítok neked egy nyelvet, és te azonnal elkezded használni azt az emlékezésre adott esetben. Ugye ez anélkül nem működne, hogy ne lenne az egyénnek emlékezete, és ne lenne az egyénnek egy nagyon fontos motivációja arra, hogy ide a közösséghez tartozon. Ez a közösséghez tartozás motivációja, ez majd később lesz szó, most igazából arra fogok beszélni, hogy hogyan jelenik meg egyéni szinten a közösség, mármint az egyén emlékezetében a közösség, és hogyan építjük az identitásunkat az élményekre. Egyáltalán ugye ki ez a self? A self, akire emlékszünk, ugye a self fogalma azért nem ént használok, azért nem egót használok, és mindenféle dolgokat, mert ez a self ez egy ilyen neutrális fogalom, és mindig arra az én képre utal, akire én reflektálok. Tehát akiről én tudom, hogy van nekem, ha tetszik. Az az én képem, amit én identitásként tudok megfogalmazni. Ez a, majd később az óra végén erről lesz szó. Ez az I am, valaki vagyok, erre való építés. Tehát ugye az a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy az emlékeink hoznak létre minket, és nyilván ebben az esetben, hogyha az emlékek hoznak létre minket, és ami meghatározzák a mi létünket, a magunkról való gondolkodásunkat, akkor nyilván az is kérdés, hogy a közösség ez meddig tud belenyúlni ebbe az egészbe, hogyan tudja formálni az identitásomat. Nyilván ezek nagyon általános dolgok, amiről nagyon sokan gondolkodtak már biztosan. Én szeretném azt megmutatni, hogy vannak ennek nagyon konkrét emlékezeti vonatkozása is. Az SMS-ről fogok beszélni, már mint a self-emlékezeti rendszerről, mindenki nagyon fölkap a fejét nagyszerű, akkor remélhetőleg ezt meg is jegyzik ezt a kifejezést. Tehát egy self-emlékezeti rendszerről fog beszélni. Egy olyan elméletről fog beszélni, most itt nem is mondok nevet, de majd később ez elő fog kerülni. Egy olyan emlékezeti rendszerről fogok, egy emlékezeti koncepciót fogok felvázolni ma önöknek, amelyik konkrétan a self és az egyén céljai köré építi ezt az egész emlékezést és az énről való tudást. Ez két komponensből áll, ez az SMS, ugye self-memory system, azért nem is akartam lefordítani, ez így nagyon gyönyörű. Van egy aktív self, és ez nagyon-nagyon fontos, ez a végére ki fog derülni természetesen, hogy nagyon sok selfünk van, vagy nagyon sok énképünk van, mindig van egy aktív, aki éppen működik. És van egy önéletrajzi emlékezeti tudásbázis, ami azért nagyon érdekes, mert ez egy nagyon általános tudás. Tehát amikor azt mondom magamról, hogy én szeretem a rántott csirkét, az ugye természetesen fel tudok idézni mindenféle eseményeket a rántott csirke evésről, adott esetben az ízét, a szagát, ha nem tudom micsodáját. Ami ugyan azért nagyon fontos, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ember, ugye erről beszéltünk a múlt órákon, hogy élőnek érezze ezt az emlékét, meg élőnek érezze saját magát. Tehát, hogyha nem tudok fölidézni rántott csirke epizódokat, akkor nem nagyon tudom azt mondani, hogy én szeretem-e a rántott csirkét, vagy nem szeretem. Lehet egy általános tudásom, hogy hát, hogy úgy általában szeretem a rántott csirkét, de akkor ez adott esetben nem lesz fontos saját magammal kapcsolatban. Vagy ugye még erőteljesen. Például azt mondom, hogy én egy jó anya vagyok, akkor nekem szükségem van olyan emlékekre, amik bizonyítják ezt az állításomat, és ugye nyilván erről fog szólni a mai óra, hogy hogyan lehet ezt szépen fölépíteni az ember életében, ezeket a mondatokat, amiket ő magáról tud állítani. Az önéletrajzi tudásbázis, emlékezeti tudásbázis tehát feltétlenül szükséges, hogy tartalmazzon epizódokat, élénk emlékeket, de arról fog szólni ez az elmélet, hogy ez egy nagyon általános tudás. És a vicces az az, hogy mindenki életében meglévő általános tudás, majd el fogom mondani, hogy mi az, ami szervezi ezt az általános tudásbázist. Ugye a self esetében, tehát amikor meghatározzuk, hogy mit is jelent az én, aki vagyok a környezetemben, ugye két dolog nagyon fontos általában. Ezt azért jobb esetben a kultúra is támogatja, az egyediség és a folytonosság az énnel kapcsolatban. Ugye az egyediség az ugye azért nagyon jó, hogy én vagyok XY, nincs belőlem másik. Ugye, hogyha van két ugyanolyan nevű ember, akkor megkülönböztetjük mindenféle közbeiktató, 10 évvel idősebb, fiatalabb, és a többi, és a többi. Tehát, hogy kell lenni egy egyediségnek, ugye az XY, akinek az anyja neve XY, és ekkor született, az nem nagyon valószínű, hogy létezik még egy belőle. Ha létezik, az mondjuk arról tudnia illik adott esetben, mert az ikertestvére például, de azt se úgy hívják. Na jó, ezt abba hagyom. Tehát, hogy az egyediség és a folytonosság az egy nagyon fontos része ennek az egésznek. Ugye a kérdés az az, tehát, hogy ez a koherenciára való törekvés. Vagyis, amikor emlékezünk, amikor definiáljuk magunkat, akkor az nagyon fontos, hogy mi egy koherens lények legyünk, tehát, hogy legyen nekünk múltunk, jelenünk és jövünk, amik jobb esetben egy irányba mutatnak. Jó, ez is egy érdekes kérdés társadalomtudományilag, de hogy megint ugye itt arról van szó emlékezet szempontjából, hogy mindig kell lenni egy ilyen élménynek. Tehát, ha én megint visszatérek erre a kiváló mondatra, hogy jó anya vagyok, ugye ez azért érdekes, mert hogy ezt az emberek elég sokat el kell mondani ahhoz, hogy higgyen benne, de lehet, hogy nem is ezt a mondatot kéne mondani, hogy ez működjön, akkor szükségem van, és egyedi emlékekre szükségem van, hogyha én azt mondom, hogy én egy menő, nem is tudom, médiakutató vagyok, akkor nyilván, amit biztos akarnak majd lenni, vagy nem tudom az önök fejében mi van ezzel kapcsolatban, akkor szükségem van megfelelő epizódokra, hogy ezeket támogassam. Hogyha sérül a koherencia, természetesen, erről nagyon sokat gondoltak, láttak, filmeket olvastak, akkor sérül a személyiség is, ugye szétválik a self és az emlékezet. Ez szokott lenni, majd erről fogok példákat mondani, például a kényszerképzetek és a konfabulációk esetében. Tehát amikor az ember elkezd kényszeresen történeteket gyártani, kényszeresen mesélni valamit, aki nem is ő adott esetben. Ugye ez azért érdekes, mert ugye az ilyen betegeknél, akiket szokták vizsgálni, ilyen kényszerképzetek és mindenféle ilyen történetmesélős betegek esetében, akik látjuk, hogy ott valami nem stimmel a szelfel, vagy a személyisége megsérült. Például ugye szokták mondani a skizofrén betegek, ezek ilyen híres történetek, hogy én egy híres orosz sakkozó vagyok az egyik betegnek, például ez volt az egyik kényszerképzete. A vicces az, hogy néha amúgy alapvetően tudta, hogy ő nem is járt soha Oroszországban, nem tud oroszul, és még sakkozni sem tud, mert mindig meg szokta őt verni a haverja ott a kórházban, de ugye ettől függetlenül föntartott egy kényszerképzetet az ő orosz sakkozó létéről. Tehát, hogy nyilván ez ugye azért érdekes, mert hogy ez simán létezik. Tehát simán létezik az, hogy az ember alapvetően ugye ennek az önéletrajzi emlékezeti tudásbázisnak a segítségével egészen általános tudásokat tud magáról megfogalmazni, tehát, hogy tudja, hogy nem tud sakkozni, tudja, hogy már megint fogalmas nincs, hogy kell a bábukat lépdetni, de ettől függetlenül létezik az ő szelfje, amit ő fenntart magának, ugye biztos ismerik, azért nyilván ez a skizofrénekkel könnyű dobálózni, de van ez az elátkozott király kisasszony szindróma, amikor ugye az ember azt gondolja, hogy ő egy felfedezetlen tehetség még mindig, ő nagyon tudja, hogy is működik a világ, csak eddig még senkinek nem sikerült ezt megtalálni. Ugye nyilván a pszichológiában, és a szociálpszichológiában ezért az identitás fogalmát, azt mindig a szerep fogalmához elég erőteljesen összekötik, mert hogy természetesen nem nagyon sokáig lehet ezt tartani. Tehát azért az nem lehet, hogy mindig az ember olyan tehetség legyen, akit soha nem fedeztek föl. Nyilván ezt egy darabig lehet tartani, de egy idő után nem nagyon működik ez az egész. Csomó ilyen sztorit tudok még mondani az ilyen vicces kényszerképzetekről. Mondom, a lényeg az, hogy simán az ilyen betegek esetében nem okoz az problémát, hogy föntartson egy ilyen kényszerképzetet, egy szelfet, egy képzeletbeli szelfet, és mellesleg egy általános tudásbázis saját magáról, de természetesen nem véletlenül nem a mindennapokban rohangálnak ezek az emberek, hanem el vannak szeparálva, mert hogy valahol azért nem működik az ő életükben ez a dolog. Ugye természetesen az ember mondogathatja, hogy ő elátkozott király kisasszony, és ez néha segít, hogyha fölfelé teszem a mércét, hogy akkor nevezik kórosnak már megint ezeket a dolgokat, hogyha elkezd repetitívé válni, és nem tudok róla leakadni. Tehát folyton mindenkinek beszeretném bizonyítani, hogy én egy nagyon híres orosz sakkozó vagyok, és általában ezek mindenféle negatív készítésekre kényszerítenek engem, akkor ugye ez itt ellentmondásokat okoz. Tehát a koherencia fenntartása érdekében, és itt már elevezünk az érdekesebb vizekre, szükségem van arra, hogy szelektáljak az emlékek közül. Tehát azokat őrizzem meg, amik a koherens szelfemnek megfelelők, és azokat felejtsem el, amik nem illeszkednek ebbe a koherens szelfképbe. Ugye mit lehet csinálni akkor, hogyha az embernek azért befutnak olyan emlékek, amik ellent mondanak a jó anyaság fogalmának adott esetben? Hát mit csinálok? Például ugye vannak egy csomó olyan kísérletünk, amikor kérek az embereket, hogy emlékezzen a múltjára, és akkor mondja, hogy hát ez az időszak az egy nagyon rossz időszak volt, nagyon boldogtalan voltam, mert ezért, meg ezért, meg ezért. És akkor hopp, egyszer csak beugrik egy boldog emlék abból az időszakból. Mit csinál az ember? Hát igen, az egy kivételes eset volt, ugye elkerítjük ezt a dolgot, hogy ja, hát igen, azért ott kivételesen én voltak boldog időszakaim, plusz ugye mentegetőzöm, hogy hát ja, igen, az azért volt, mert azért néha kikapcsolódtam is, és a többi, és a többi. Illetve, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha például egy fordított helyzet áll elő, tehát az van, hogy egy adott időszakban nekem egy nehéz vagy diszonáns történetem van, és erre majd fogok mondani egy példát, hogy ez mennyire tud ellentmondásos lenni, akkor ugye elkezdek belefeledkezni ebbe a dologba, tehát hogyha van egy zavaró történet, egy zavaró emlék, ami belem történik, majd fogok erre példát mondani, akkor ugye elkezdek aggódni azon a problémán, és ugye kérődzésnek fordítottam le ezt a fogalmat, nem tudom, pontosan emlékszem, hogy mi volt az angol, mikor elkezdem fenntartani ezeket, de hogy mindenképpen külön kezelem ezeket az emlékeket. A szelffel kapcsolatban még azt el kell mondanunk, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hatékonynak kell lenni, tehát és azért is hoztam ezt a szerep fogalmát az identitás kapcsán, mert hogy hatékonynak kell lenni abban az értelemben, hogy aktív részese legyen és alakító legyen a környezetének, céltudatosnak, tehát különböző célokat kell megfogalmazni, és erről szól igazából ez az SMS elmélet, hogy mindig egy adott cél határozza meg a szelfet, és a köré szerveződik a szelf, vagy az énről való tudás, és az én emlékezete. És az nagyon fontos dolog, hogy közösséginek kell lenni. Tehát nincsen szeparált énkép. Tehát nem lehet az, hogy én ülök a kastélyomba, és várom a herceget, aki majd megment engem, vagy ha várom, értik, akkor is ez egy társas esemény, várok valakit, aki majd megment engem egyszer csak. És természetesen ugye itt jön a gyönyörűség, hogy ez maga, hogyha az embernek ez jól működik, mutassanak nekem egy embert, akinek ilyen hatékony, céltudatos és megfelelően struktúrált szelfje van, az ugye magas önértékeléssel és erős pozitív én élménnyel rendelkezik, és egészséges fizikailag, nagyon szuper, mindenki nagyon boldog ezzel kapcsolatban. Ugye mi kell ehhez? Semmi más nem kell, csak el kell felejteni az ilyen zavaró emlékeket, és meg kell erősíteni a nem zavaró emlékeket. Természetesen van itt egy probléma, a valóságnak a problémája, hogy azért az emlékezeti rendszerünk, és nyilván remélhetőleg érzik itt ezt a paradoxonját ennek az egésznek, hogy az emlékezeti rendszerünknek az lenne a lényege, azért is nevezzük emlékezetnek, hogy emlékezzen, tehát jól felidézze a múltat, tudjon valami pontos a valóságra reflektálni adott esetben. Tehát ugye az a kérdés, hogy hogyan működik ez az emlékek szintjén, az egyedi emlékek szintjén, a mindennapos élmények szintjén, tehát hogy én megőrzöm a rántott csirke eseményeimet, vagy nem őrzöm meg a rántott csirke eseményeimet, hogyan történik ez a fajta valósággal való hadakozás, és ezt ugye a koherenciának, és én a valósághűségnek a fordítottam, a szembenállásáról van szó ebben a kérdésben. Tehát az egyik dolog az az, hogy az a célom, hogy föntartsak egy koherens énképet, egy szelfet, aki jól működik, aktív és céltudatos, és követ valamilyen célt, ráadásul ami a közösségben megvan, de közben azért legyek hiteles is abban az értelemben, hogy az emlékeim azok reflektáljanak a valóságra. Tehát, hogy valamilyen szinten hű maradjak a valósághoz. És hát itt van a Conway, az ő neve az, akit ha valakit érdekel, akkor őt lehet összekötni ezzel az SMS rendszerrel. Ő egy adaptív koherencia fogalmat talált, ami azért nem egy nagyon ördögtől való dolog, és hát általában azért ezt lehet sejteni, hogy ez micsoda. Az a lényeg, hogy van egy optimális szintje a megőrzésnek, tehát kvázi ezek az egyedi emlékek, ezek versengenek egymással, és meg lehet mondani egy emlék esetében, hogy ez mennyire valószínű, hogy megőrződik, és mennyire kevésbé valószínű, hogy megőrződik. Például, hogyha csinálunk egy olyan feladatot, hogy én mondok magunknak hívószót, amit általában szoktak az ilyen vizsgálatokban csinálni, mondjuk azt mondom, hogy macska. Az egy általános hívószó, arra várok, hogy valami egyedi emléket hozzanak föl, tehát hogy felidézzenek egy macska emléket adott esetben. Az érdekes az, ezt hívjuk, hogy ez szondázó előhívásos eljárásnak, ezt ugye meg lehet úgy is csinálni, hogy az embernek az önéletrajzi eseményeiből hozunk emlékeket példaképpen, tehát például azt mondom, hogy mondjuk a nyár, vagy nyaralás, vagy boldogság, vagy valamilyen vicces fogalmakat mondok, akkor általában az történik, hogy valószínűleg mindenkinek a macskával kapcsolatban, még ha van is otthon macska, tehát nagyon konkrét élménye van a macskával kapcsolatban, egy általános macska kép villan be a fejébe, vagy kép, vagy nem kép. Tehát, hogy van egy általános tudásom a macskáról, de mondjuk a páfrány például még szintén egy ilyen jó fogalom, amivel jól lehet így hívószavazni. Tehát, hogy van egy fogalmi reprezentáció, egy általános emlék, és ezek után tudok lenyúlni az egyedi epizódhoz, tehát az egyedi eseményhez, amit aztán konkrét emléknek nevezünk. Ez azért érdekes, mert ezt az emléknek az optimális szintjét, a felidézhetőségnek az optimális szintjét mindig regulálja egy általános emlékezeti rendszer, ami ugye ez az önéletrajzi tudás bázis alapján határozható meg. Ebből az is következik, és ez szerintem egy nagyon érdekes állítás ebben az értelemben, hogyha azt mondom, hogy egy ilyen általános tudásbázis az, ami regulálja ezeket az emlékeket, akkor mit kell csinálnom azokkal az emlékekkel, ugye, amelyek a rövid távú céljaimban ma kapcsolatosak, tehát azt mondom, hogy nekem reggel el kell mennem az egyetemre, meg kell ebédelnem X-el és Y-nal. Ugye ezek is célok az egyének az életében, méghozzá nyilván adott esetben sokkal közelebbi célok, amiket meg tudunk fogalmazni. Hát mitől? Ezek is ugye konkrét események kapcsolódnak hozzá, hogy elestem a lépcső fölfelé jövet, nem tudom én, nagyon rossz volt a rántott csirke a büfében, elnézést ezért a rántott csirkért, nem jut eszembe, és a többi, és a többi. Tehát vannak ilyen konkrét epizódok az embernek a mindennapjaiban, az életében. Azt mondja ez az elmélet, ez az SMS elmélet, hogy általában ezeket igyekszünk legátolni, tehát hogy ezek az epizódok, amik történnek velünk, tehát ez a reggel bezártam-e az ajtót című dolog, ez nagyon gyorsan gátlás alá kerül. Miért kerül gátlás alá? Hogy tudjam a hosszú táló célomat követni egy idő után. Tehát nekem nem éri meg megjegyezni, és ugye nyilván itt már megint a balanszról beszélünk, az egyensúlyról beszélünk, nekem nem éri meg megjegyezni az összes kis piti epizódot, amivel én találkoztam, rántott csirke büféstől, a büfésnéni szemeszínén keresztül, a nem tudom micsodáig, mert egyszerűen gátolhat engem abban adott esetben, hogy a hosszú távú célomat megvalósítsam. Például, ugye ez egy klasszikus történet, hogy vizsgaidőszakban az ember otthon ül és tanul, vagy éppen valami nagyon fontos cikket ír, akkor hirtelen nagyon fontos lesz, hogy kitakarítson, elmosogasson, mosson, meglocsolja a virágot, és egy csomó nagyon fontos célt tud fölépíteni magában. Ugye megint, hogy nyilván mi itt a probléma, hogy amikor már az ember nem tud tovább lépni ezeken a célokon, tehát célszerű ezeket az ilyen bejövő epizódokat, a mindennapi eseményeket egyszerűen gátlás alá helyezni, és elfelejteni ezeket a mindennapi történéseket, azért, hogy meg tudjuk tartani a szelfnek a koherenciáját. Tehát, hogy állandóan van egy ilyen versengés, ha tetszik, a valóság való reflexió és a szelf koherencia esetén. Egy csomó példát hoztam ide ezzel kapcsolatban. Vannak ilyen nagyon érdekes történetek. ez a más személy keletkezik, ugye ez ilyen poszttraumatikus stressz szindrómák esetében, erről már beszéltünk, hogyha valami trauma okoz valami problémát az ember életében. Ugye általában ugye az mondja ez az elmélet, és nyilván lehet vele vitatkozni, de ezt én nagyon szépnek érzem, és a mi szempontunkból érdekes, hogy az emlékek szerveződése mindenképpen ebbe az aktív self köréte történik. Ugye azt mondja is, hogy ez egy konzervatív elven szerveződik. Tehát ha tetszik, az ember kitalált magának valami célt, azt, hogy ő milyen, és természetesen azért ezeket lehet formálni, majd erről beszélünk, hogy hogyan is működik ez az egész, akkor ez egy egész konzervatívan igyekszik tartani magát ehhez az egészhez. Elmondok egy példát, egy esetet ezzel kapcsolatban. Volt egy ember, aki amúgy autóvezető, tehát hogy ő hivatásos sofőr, bent ült ugye valakinek az autójában, már érzik ennek a dráma jellegét ennek a helyzetnek, tehát egy hivatásos sofőr, aki utasként utazik egy autóban, ami karambolozott, és hát egy elég nagy baleset keletkezett, ami nyilván egy ilyen nagyon traumatikus ebben az esetben, és hogy az volt az érdekes, hogy kinyíltak a légzsákok, amiből ugye egy ilyen fehér por jön ki, és ez az ember, aki ott ült utasként, amúgy maga a nagyon profi sofőr, egyszerűen hirtelen elkezdett egy bűntudatot érezni, mert hogy elkezdte, és ez megint ugye ez az énnek az elmének a működése, elkezdte úgy látni ezt az eseményt, hogy ő látta, hogy mi fog következni, tehát hogy látta, hogy mi van ezzel a balesettel, és elfelejt, tehát hogy nem szólt időben, pedig szólhatott volna a sofőrnek, hogy figyelj, itt nem tudom, mi van, plusz ezt ő füstnek észlelte, ezt a légzsák port, amitől azt gondolt, hogy sokkal nagyobb lett a baj, mint ami. A felesége vezetett, és a felesége elájult, és ő azt gondolta, hogy meghalt a felesége. Tehát az egész, értik, tehát hogy van egy esemény, az én perspektívám az, hogy neki mentünk valaminek, nagyon fáj valami, hirtelen jönnek a légzsákok, füst van, kész, a feleségem meghalt, és ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy természetesen itt az embernek ez elég szépen roncsolja az ő szelfét ebben az értelemben, hogy ugye hát azonnal arra gondol, hogy most akkor mi lesz ő vele, meg úgy általában hogyan is van ez az egész dolog. És az történt, hogy ugye ez az ember természetesen nem tud beülni az autóba, és nem tudta feldolgozni ezek az eseményeket, állandóan jöttek ezek a képek, és ami az érdekes, hogy mindig jött a bűntudat. Tehát, hogy mindig fölidézte a balesetnek a bizonyos képét, tehát ül az autóba, légzsák, nem tudom, és állandóan jött a bűntudat vele együtt. És ugye mit mond ez az elmélet? Lehet, egy kicsit nyakatekert a magyarázat, de azt mondja, hogy és nagyon sokszor azért általában az ilyen, majd mondok még egy példát egy ilyen 9-11-el kapcsolatban, hogy ez miért lehet érdekes az egyén és a self szempontjából. Tehát, hogy azt mondja ez az elmélet, hogy ez az ember, aki egy hivatásos sofőr, tehát állandóan az ő selfének a központi mondata az, hogy én irányítok. Tehát, hogy ő megszokta, hogy általában, pláne egy autóban, ő az, aki irányít, tehát ő az, aki kontrollálja az eseményeket. És ugye mi történt ezzel a tapasztalattal? Lett egy olyan élménye, amikor kiderült, hogy nem ő kontrollálja az eseményeket, egyáltalán nincsen hatalma fölötte. És ugye miért érdekes ez? Ez ugye itt arról is szól, hogy ahelyett, hogy elfogadná ezt a mondatot, ha tetszik, vagy ezt az állítást, vagy ezt a tapasztalatot, hogy hát az életben vannak olyan esetek, amikor nem kontrollálhatom magamat. Tehát ugye mi történik? Destabilizálódik az eddig jól felépített szelfem. Iszonyú erős védekezésbe kezd, egy védekezési mechanizmus alakul ki a self változásával szemben, és ettől elkezd rosszul emlékezni. Ezt az embert visszavitték a balesetnek a helyszínére, ahol meg mindenféle rendőrségi jelentéseket olvastattak vele a terápia kapcsán, amiből kiderült, hogy ő rosszul, tehát hogy rosszul kódolta az időrendjét ennek az eseménynek, és kiderült, hogy nem is szólhatott volna, tehát nem láthatta előre, hogy mi történt, vagyis ugye mit tanítottak meg vele, mit mutattak meg neki, hogy nem lehetett volna kontrollálni azt az adott eseményt, tehát nem tudta volna befolyásolni a balesetnek a kimenetelét. És akkor szép lassan úgy elkezdett összeállni, ha tetszik, az új kép az ő fejében, abban az értelemben, hogy vannak olyan esetek, amikor nem lehet kontrollálni, itt nem tudott volna beleszólni, és szépen, amikor így kiderült, hogy ez a selfie, hát ha tetszik, ugye ezek mindig olyan események, amikor valahogy a szelfet át kell alakítani valaminek megfelelően, elkezd szépen átalakulni, akkor eltűnik a bűntudat is ebben az esetben. Ugye a másik történet, az is egy érdekes történet, ez a 9-11-el kapcsolatban egy szemtanú, aki látta ugye, hogy felrobbanak a tornyok, és mindenféle borzalmas dolog történik, és az érdekes, hogy ennek a nőnek az álmaiban egy nagyon általános, és önmagában, tehát vizualitásában nem félelmetes álom előzte meg ezt a borzalmas érzést, az, hogy ő felső perspektívába, tehát föntről látja ezeket az eseményeket, és hogy ugye hát dőlnek a tornyok, és semmiféle érzelem nem jelenik meg, amit alapvetően érzelemmentes az egész, de természetesen utána van egy nagyon rossz érzés, amitől rémálommá válik ez az egész. És az a vicces ebben az egészben, hogy a nő egyetlen epizódot nem tudott felidézni a tapasztalatával kapcsolatban. Tehát, hogy nem tudta felidézni, tudta, hogy ott volt, tudta, hogy látta ezeket az eseményeket, de semmit nem tudott felidézni, és nyilván nem is tudta átélni valójában ezeket az eseményeket. Ugye mi történt a terápia során? A terápia során az történt, megint ugye oda mentek, elolvasták, megnézték, és a többi, elkezdtek előjönni ezek az emlékek, és amint előjöttek ezek az emlékek, a nő képes volt arra, hogy átváltsa ezt a perspektívát, és képes volt adott esetben sírni, foglalkozni ezzel a problémával. Az érdekes az, hogy miért mesélem ezt a történetet, az érdekes az, hogy természetesen, és ez nem egy egyedi történet, egy más munkát választott és elment valami segítő foglalkozást keresni. Tehát nagyon sokszor ezek a traumatikus élmények, ezek a traumatikus események az emberekben tényleg self-változást okoznak abban az értelemben, hogy elkezdenek egy más célköré szervezni a saját életüket, elkezdik, ha tetszik, elfogadni egy másfajta célrendszernek a követését. Az csak egy darabig működik, tehát működik valamilyen szinten, hogy tehát annyira védem az én koherenciámat, a self-koherenciámat, hogy elkezdek hamis képeket generálni adott esetben, de természetesen, és ugye megint visszatérünk ebbe, hogy ezekben az esetekben, tehát nem lehet legátolni mindenfajta epizódikus élményt, egy ilyen traumatikus élményt, nem lehet egyszerűen csak elfelejteni, legátolni, próbálkozik természetesen a self, és próbálkozik az emlékezeti rendszer, de nem működik ebben az esetben, mindig előjönnek valamilyen formában ezek az emlékképek. És ugye ebben az esetben mi történik? Az történik, hogy el kell kezdeni a self-et módosítani. Erről nem beszéltünk, de ugye ez egy érdekes kérdés, hogy maga a self az hogyan is épül fel, és hogyan lehet ezeket a célokat egyáltalán meghatározni. Én a múlt órán azért tartottam fontosnak ugrálni ezeken a reflexeken, meg a kondicionáláson, meg a testnek az emlékezetén, mert hogy alapvetően azért a selfünknek egy nagyon fontos része az a fizikai tapasztalat, amit megtapasztalunk. Elmondhattam volna például ezeket a példákat is, hogyha belegondolnak, hogy például én minden reggel munkába menet belerúgok a képzeljük el, ezt nem tudom, miért jutott ez az eszembe, de belerúgok a szemetesbe, ami a házam előtt áll. Tehát minden reggel elmegyek munkába, ott egy szemetes, belerúgok, milyen jó hangja van, és megyek tovább. Nyilván azért érdemes valami értelmesebb példát is keresni az embernek az életében. Csak gondoljanak bele, hogy mi történik, hogyha 10 év múlva eltűnik az a kuka az én életemben. Ugye, megyek a munkába, és nincs mibe belerúgnom adott esetben, ami lehet, hogy egy jelentéktelen epizód az én életemben, de nyilván bele lehet gondolni, hogy mennyire át kell alakítani az én életemet, az én működésemet, meg a csomó minden más ezekkel kapcsolatban. A self és a selfnek az átformálása, tehát hogy nagyon ritkán van az amúgy a mindennapokban az ilyen, tehát nagyon ritkán történnek ilyenek. Például az ilyen self-el és az identitással foglalkozó pszichológusok nagyon sokat foglalkoztak a rendszerváltással nem véletlenül, mert ez pont egy ilyen esemény, amikor ezt a fizikai részt, a tapasztalatnak az ilyen elemi szintjeit húzzák ki az ember lába alól, ha tetszik, amikor hirtelen azt mondják, hogy jó napot kívánok, ez mostantól kezdve egy másik országban élünk. Tehát, hogy rendszer és országváltás, ezt valahol föl is írtam, tehát azt mondják nekem, hogy én mostantól kezdve elköltözöm az Egyesült Államokba, vagy mostantól kezdve itten demokrácia van Magyarországon. Ez nyilván azt lehet azt mondani, hogy nagyon jó, erre vártunk rég, és ebbe most nem akarok belemenni, mert nem vagyok ennek a szakértője, csak hogy azért hoztam ezeket fel példaképpen, csak hogy lássák, hogy azért a self-nek a céljai, meg a self-nek a szerveződése, annak azért vannak nagyon erőteljes külvilági, ha tetszik fizikai külvilági és társas aspektusa is. Tehát azt mondom, hogy rendszerváltás van Magyarországon, tessék most már más felé szervezni az életét magának, például tessék mondjuk a tudósok esetében, tessék külföldi konferenciákra menni, és előadásokat tartani idegen nyelven, ami ugye eddig nem nagyon volt eddig például az egyetemen, tehát nem lehetett menni, vagyis az ember vagy tudott angolul, vagy nem, ha tudott, akkor is olvasni, és a többi, nem nem működtek ezek a dolgok. És hirtelen ezek, amik eddig ugye nem működtek, hirtelen egy másik elvárásrendszerbe kerülök. Természetesen nagyon sok esetben konkrétan egy törést okozott nagyon sok ember életében, nem csak anyagilag, hanem a self, az aktív céljai tekintetében is. Tehát nem az volt a cél, hogy hú, végre szerezhetek egy fogyasztóládát Bécsből, hanem természetesen egy sokkal más. Ez ugye olyan azért érdekes, mert ezek tényleg léteztek ilyen emlékek, és léteztek ilyen történések, hanem egy másfajta fizikai, konkrét elvárásrendszer alakuljuk az enyénnel kapcsolatban, amitől természetesen az ő szelfét is át kell alakítani. Az érdekes az az különben, hogy vannak ilyen egyes ilyen agyi sérülések, amik vagy negatív, vagy pozitív emlékeket hoznak fel az emberben, és az általában ez is benne szokott lenni ebben az egészben, amit mondtam is az előbb. Tehát, hogyha vannak ilyen életperiódusok, boldogtalan éveim, a boldog éveim, a küzdelem évei, és a többi az ember életében, akkor nyilván azok a koherens emlékeket próbál felidézni. Létezik olyan, hogy az bizonyos agyiterület sérülésekor ilyen rossz emlékek jönnek elő, vagy a másik agyiterület sérülésekor pozitív emlékek jönnek elő, és elfelejtek bizonyos más típusú emlékeket. Ezek mind ugye arról szólnak, hogy valahol ez az egész koherencia teremtés, tehát a self-nek a koherenciája megsérül ebben a formában, és például nem is fogom tudni megmondani, hogy hol tapasztaltam ezt az emléket, és a többi. Mert nagyon szép, ezeket nagyon szépnek tartom, ezt a célmenedzsment című problémát. Tehát valójában a szelfemnek a célja, ez az aktív szelfemnek a célja, a céloknak a megvalósítása. Ugye azért hoztam ezeket, mert célkoordináció, célkompatibilitás, célstruktúra, tényleg, tehát hogy ezek ilyen gyönyörűen hangzó dolgok. Minden esetre tényleg ez egy tudományos elmélet, és nem egyfajta marketing pszichológia. Egyszerűen arról van szó, hogy az emlékeket e köré szervezzük, e köré a probléma köré szervezzük a hozzáférést, a kódolást és a megőrzését az emlékeknek. Tehát minden az én szelfemről szól, ha tetszik, az én emlékeimben. Ugye ez a munkamemória koordinál, vagyis hogy tudnom kell, és ugye megint itt van ez a kapcsolat a valósággal és az emlékeknek a szerveződése, tudnom kell, hogy éppen most hol tartok, tehát hogy melyik országban vagyok, milyen napot írunk, és nem tudom, micsoda, hogy az emlékezetkutatók általában itt szokták megtalálni ennek a, hogy az ember most a jelenben éle, vagy nem. Vannak olyan amnéziások, különböző a retrográd amnéziásoknak is, akinek eltűnnek bizonyos életesemények az életében, nekik is vannak bizonyos periódusok, amik visszajönnek. Van az az eset, ami ugye filmbe illő, és azt hiszem, hogy ezek így vannak is a filmeken, hogy egy ember leragad, ha tetszik, a 19 éves korában, és azokat az emlékeket tudta felidézni, hogy ő éppen katonaságból jött, és nem tudom, tehát hogy egy ilyen 19 éves katonaságból szabadult ember, ugye megmaradtak a mondjuk 40 éves embert képzeljenek el, akinek ez az emléke maradt meg magáról, természetesen az abban a jelenben fog élni. Tehát, hogy konkrétan visszaszámol 20 évet, és akkor ő abban a jelenben éli le az életét. Tehát, hogy azért itt ugye ez nagyon fontos, hogy általában ez a mindennapokban nem szokott problémát okozni. Ugye a munkamemória az a memória, ami fenntartja az információt. Tehát, hogy a munkamemória meghatározza a cél hierarchiát, most ugye az a célom, hogy le ne essek erről a pulpitusról, alapvetően meg nyilván az a célom, hogy egy idő után befejezzem ezt az előadást, lehetőleg mindenkinek az örömére. Ugye, és természetesen létezik a konceptuális self, ezek együtt egymás mellett, amik ugye azért fontos, mert itt azért bejön a társas ebben az esetben, hogy léteznek keretek arra, hogy én hogyan tudom megvalósítani a szelfemet, tehát ha például én szakács akarok lenni, akkor annak megvan a társas módja, hogy kérem szépen be kell iratkozni X iskolába, kell 35 ezer rántottát készíteni, és ha fia megcsütöttél 35 ezer rántottát, akkor nem tudom én főzhetsz rizst is holnap után. Tehát, hogy megvannak ezek a sémák, ezek a keretek ezzel kapcsolatban, természetesen, és akkor itt megint zárójel, mert ez megint nem az én terepem, csak gondoljanak bele, hogy mi van akkor, hogyha egy társadalomban, tehát hogy mit tud a társam csinálni ebben az esetben, és hogy tudja a szelfet regulálni, hát hogy meghatároz bizonyos rendszereket. Tehát azt mondom, hogy mostantól kezdve nincsen szakácsiskola Magyarországon, hanem nem tudom, egy másik típusú néven nevezem ezt az egészet, és nem rántottát kell sütni, hanem kiflit vajazni, vagy mit tudom én, értik? Tehát, hogy azzal, hogy én az intézményrendszereket módosítom, átnevezem, megszervezem, például az emberek 3 év után kapnak diplomát, és nem 5 év után, azok nagyon erőteljesen kihatnak az ő szelfére, például, hogy ő diplomás ember lesz X életkorban, amit ugye a tanároknak nagyon nehéz elfogadni, mert hogy nem gürcölt 5 évet azért a papírért, hanem csak 3-at, ami ugye nyilván ez egy érdekes dolog a másik oldalról. Tehát, hogy mindenképpen a társadalom, a közösség, a kultúra, az ott tud beleszólni ilyen módon a szervbe, hogy meghatározza a sémákat, meg a kereteket, amikbe lehet gondolkodni egyáltalán. Jó? És hát természetesen az én kapott, vágyott szelfem, ami célokkal rendelkezik, az ugye alkalmazkodik a valósághoz, és hát itt jelenik meg az emlékezet szerveződésnek a mindennapi kontrollja, amit mondtam, ugye az előbb ez az adaptív koherencia, vagyis hogy mik azok az emlékek, amiket én megőrzök, és mik azok az emlékek, amiket én elfelejtek. És akkor még egyszer hangsúlyoznám ezt az egészet, hogy a hosszú távú cél szempontjából nem célszerű ezeket a mindennapi eseményeket egyértelműen, egy az egyben megőrizni. Egyszerűen az a célom, hogy ha folyamatosan építeni akarom a szelfemet, akkor az a jó megoldás, hogy én aktívan reagálok a külvirágra, tehát hogy nem, igyekszem nem leesni a pulpitusról, de közben szem előtt tartok ugye egy hosszú távú célt adott esetben. Azért érdekes ez, mert amikor, hogyha megnézzük, ez a kronesztézia semmit nem jelent, csak a szubjektív időt, az, hogy hogyan is néz ki amit a szelfkép, vagy is, hogy milyen problémák foglalkoztatják adott esetben a szelfet, akkor ugye meg lehet nézni, hogy az élet út során milyen témák foglalkoztatják a szelfet. És itt vagyunk már ennek az egésznek a központjában, ami azért érdekes, mert hogy általában ez mindenkinél nagyjából ugyanígy néz ki. Tehát ugye mi történik, ugye természetesen a 0-tól 9 éves korma a gyerekkor foglalkoztatja az embert, mármint hogy a gyereknek lenni, ugye aztán később jön az identitás, aztán az intimitás, és itt a generativitás ugye itt azt jelenti olyan 35 év fölött, ez az alkotok valamit, tehát létrehozok valamit az én életemben, ami azért, ha megnézik, eléggé kitart időskorra is. Általában ezeket ugye a különben ilyen pszichoszociális fejlődési szakaszoknak nevezik, és a fejlődés lehet annak a szociális része, az pont ezeket a problémákat fogalmazza meg, amik mindenkinek az életében megjelentek. Ugye ez egy érdekes kérdés természetesen, hogy mi van akkor, hogyha ez az intimitás probléma, ez nem jelenik meg csak mondjuk 30-40 év körül, hát akkor az azt jelenti, hogy addig ugye egy másik dologgal foglalkozom. Mivel foglalkozom? Az identitás problémájával foglalkozom. Ez a közösségi hálózat problematika, amúgy mit hangsúlyoz, folyamatosan kapjuk az e-mailt, hogy a Facebookon az XY hozzászólt, föltette, nem tudom, micsoda, rá vagyok kényszerítve, hogy belépek a Facebookba és megnézem, hogy a XY mit írt hozzá, vagyis hogy mit csinál ez? Hát folyamatosan itt ugye az identitás fogalma nagyon erőteljesen kötődik a közösség élményhez, hát folyamatosan fenntartja, ha tetszik, ezt a gyerekkori identitás kereső korszakomat, mert ugye egy bizonyos életperiódusban, pont a maguk életében fontos az, hogy a megfelelő társaságot válasszák maguknak, fenntartsák a társas kapcsolataikat, benne legyenek a keringésbe, és a többi, és a többi. Az egy nagyon érdekes helyzet, amikor az ember 40 évesen is áldan azzal kell, hogy foglalkozzon a különböző médiák miatt, hogy a barátaival most üzened neki, vagy küldek is nyuszit, vagy nem tudom, amicsoda. Tehát az egy érdekes társas helyzet szerintem, de ebben nem akarok belemenni, hogy hogyan próbálják meg az embert visszarángatni, ha tetszik, 20 éves korába, pedig ugye elvileg már az ő életeseményének a generativitásnál kéne, hogy tartson. Tehát ugye itt az egész megint egy társadalmi problémáról beszélünk, de az, hogy hova tolom ki ezeket az életperiódusokat, az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy általában az embernek az életében előkerülnek ezek a problémák. Tehát előkerülnek ugye ez a gyerekkori probléma, ez a gyerek, amikor én visszaemlékszem felnőtt koromban, hogy milyen volt gyereknek lenni, az ugye általában ez a hogyan neveltek engem a szüleim. Tehát, hogy járattak balettra, vagy nem járattak balettra, ettől lett nekem a balettkarrierem kútba esve, mert hogy nem vittek el a nem tudom micsoda. Ugye ez az ember egy foglalkozik ezzel bizonyos ideig, aztán egy idő után jobb esetben eltűnnek ezek a problémák, és nem megpróbálja nem a szüleit hibáztatni az összes problémájára, ami van. Ugye az identitáskor még egyszer, tehát azok a történetek, amik az én identitásomról szólnak, tehát egy serdülőkori történetek, azok mind arról szólnak, hogy kivel vagyok én haver, tehát kik az én barátaim, kikkel vannak. Ugye a szülők úgy élik meg a serdülő gyereküknek az életét, hogy hát folyamatosan távolodik, tehát az összes emlék egy ilyen távolodás emlék ezzel kapcsolatban. A gyerekek meg általában az ilyen közeli emlékeket hozzák, hogy a haverokkal milyen jó volt a táborba, ha nem tudom micsoda. Tehát, hogy vicces mondani a szülés a gyerek számára, teljesen más, természetesen teljesen másképp jelenik meg ez az egész dolog. Jó, tehát az identitás az általában a csoporthoz tartozás problematikája köré tartozik, és hát ugye mondom, utána jön az intimitás, ami természetesen a párválasztás problematikája, és utána ez a generativitás. Ez ugye tényleg azért érdekes, mert ez a halál problematika is a generativitás köré szerveződik, tehát az ember úgy érzi, hogy már hogy nem kell még 60 éves korában is, vagy 70 éves korában is még megírni azt a három tanulmányt ahhoz, hogy hatékonynak érezze magát szelfként, az ugye természetesen jobban le tudja zárni az életét, és tud örülni éppen az adott dolgoknak. Ami az érdekes, hogy maga ez az emlékezeti mintázat, amit ugye, és erről most kicsit részletesebben fogok beszélni, amit úgy hívunk, hogy gyerekkori amnézia, ez a reminiszencia ugrás, és a mostani emlékek, ez egy hipotetikus görbe, amit itt látnak, tehát azt látják, hogy ugye itt megy az életkor 5-től 50-ig, és itt a függőleges tengelyen az a felidézett emlékeknek a száma látszódik. Vagyis az látszódik, hogy mindenkinek az élet periódusában, természetesen, hogyha én itt innen vagy innen kezdem, akkor ugye másképp szerveződik ez az egész, de mindenkinek az élet periódusában jelen van ez a gyerekkori amnézia, tehát hogy nem tud felidézni, erről már beszéltünk talán korábban, 5 éves kora, 4 éves kora előtti emlékeket, ezt majd még kicsit fogom részletezni, hogy mi van, ha mégis tud, akkor mi van ezzel az egésszel. Mindenképpen van egy ilyen serdülőkori, identitáskori reminiszencia, amikor nagyon erőteljes emlékhegy jön elő, és aztán vannak ugye persze azért a mostani emlékek, amit éppen átél. Az érdekesség ebben az, hogy itt megnézik az alsó görbén, azt láthatják, hogy különböző Japán, Banglades, Nagy-Britannia, Kína és az Egyesült Államokban is megnézték ezeket a dolgokat, és pont ugyanúgy néz ki ez a görbe. Tehát, hogy mi az üzenet ennek, aminek egy pszichológus csak nagyon örülhet? Hát az, hogy azért a kultúra ebbe az egészben nagyon beleszólni nem tud. Tehát azt meg tudja mondani, hogy a szakácsnak tojást kell sütni, vagy nem, ez jó, hát, vagy miért vagyok itt, ugye? Amúgy meg, hogy mit kell éppen csinálni, és hogyan lehet a célokat meghatározni, de azt nagyon nem tudja megmondani, hogy ehhez kell, hogy rá tudjon építeni egy meglévő emlékezeti rendszerre. Ez a meglévő emlékezeti rendszer meg elméletileg úgy néz ki, hogy van egy ilyen szép hullámzás ebben az egészben. Tehát, ha ezt a görbét megjegyzik, akkor ez általában mindenkinek az életére jellemző, tök mindegy, hogy ő hol van. Az érdekes az például, hogy, és itt megint a kultúrára van szó, hogy például az Egyesült Államokban vannak a legkorábbi korai emlékek. Tehát, hogy azért kulturálisan abban van különbség, hogy mi az emlék tartalma adott esetben, vagy hogy megjelenik-e picit előbb. Ami ugye természetesen a következő alkalommal még egy picit fogok erről beszélni, itt a narrativitás meg a szövegeknek a szerepéről az emlékezetben. Ezek a memory talkok, amit az anyukák állandóan csinálnak a gyerekkel. Ugye a mi kultúránkban is ez a mi volt az óvodában, mi volt az ebéd című problematika, amit mindenki tud, hogy a gyerek nem tudja, hogy mi volt az ebéd, nem is érdekli, hogy mi volt az ebéd, és ez egésznek semmi értelme, de alapvetően mégis van egyfajta értelme, az, hogy megtanítjuk emlékezni a gyereket. Tehát nem az a lényegében az egészben, hogy a fontos fiam a kaja, hogy mi volt az ebéd, hanem az a lényegében az egészben, hogy bizonyos időperiódusok szerint, bizonyos kronológia szerint szervezem a napomat, és kiugró pontok. Ugye az ebéd miért érdekes a felnőtt szempontjából, mert azt tudja, hogy az tuti volt. Azt nem tudja, hogy vágtatok-e a kisollóval, a Julikával kis szívecskét, vagy festettetek, vagy nem tudom micsoda, bár egy idő után egész jól be lehet kérdezni, és akkor kiderülnek, hogy mert hogy én is megvertem, hát hogy ezek nagyon érdekesek, de hogy ezek a memory talkok, tehát amikor elkezdem irányítani a gyereknek a figyelmét arra, hogy hogyan kell emlékezni, tehát ugye megkérdezem, hogy emlékszel, amikor a múltkora játszótéren, és akkor a gyerek teges tekintettek ered, nyilván nem emlékszik, fogalma nincs, hogy miről beszélek, és akkor elkezdek lemenni az ő szintjére, hogy amikor ott volt a körhinta, és leesett a pistike, nem tudom, akkor ó, persze, igen, tényleg, és a gyerek hozza az egész emléket, de ugye, és akkor ugye megint, miről van szó, hogy az ember, a felnőtt nagyon kérlelhetetlen, és visszatér, hogy akkor mit definiálunk? Hely, idő, ki volt ott, mikor, hogy nézett ki, mit csinált. Tehát megtanítom a gyereket, hogy mi fontos egy emléke kapcsolatban. És nyilván ezek a memoritókok, ezek segítenek abban, hogy a gyerek tudja szervezni az ő emlékeit. Vagyis, hogy mit kell megtanulni? Meg kell tanulni, hogy hogyan kell egy nyelvi keretet adni ezeknek az emlékeknek. De megint visszatérve ezekre a determinista elméletekre, amik azt mondják, hogy egyszerűen a nyelv nélkül nincsen emlékezés. Van emlékezés a nyelv nélkül, mondja ez az elmélet, ez az SMS elmélet, mert hogy léteznek egyedi epizódikus emlékek. Léteznek egyedi epizódikus emlékek, amik benne vannak egy 2 éves gyereknek az életében is. Tehát fel tudja idézni a fürdetést, hogy nyilván nem akarok ilyen gyereklélektomba belemenni, bár nagyon szeretnék. Tehát tényleg nagyon érdekes, hogy hogyan tudnak ezek a pici gyerekek emlékezni. Nagyon jól tudnak emlékezni, természetesen nincsen meg a nyelvi keret. De a nyelvi keretnek a megadása nem elég ahhoz, hogy kialakuljon ez a fajta emlékezés, ha tetszik, az emlékekre. Tehát nem elég megadni a nyelvi keretet, mert akkor ugye azt mondják, hogy jó, azért egy ilyen 3 éves gyerek, aki már tud mondatokat mondani, meg valamit, valahogy emlékeket szervezni, azok már jobb tudnak is emlékezni. Nem elég ez, hanem kell hozzá, és azért is azt mondja ez az elmélet, hogy azért nincsen 5 éves korig valójában emlékünk, mert teljesen más az aktív szerv célhierarchiája. Hát konkrétan egy 5 éves gyereknek nem nagyon van ilyen perspektivikus szelfje abban az értelemben, hogy meg tudná fogalmazni, hogy ő mi is lesz a jövőben. Ugye nyilván azért egy idő után vannak a villamosvezető leszek, tűzoltó leszek, és mindenféle self célok, ha tetszik, az egyének az életében, de azért ezek nem elég, nincs elég tudásuk ahhoz nyilván a gyerekeknek, hogy mindent e köré a cél köré szervezenek. Nyilván ezeket a dolgokat nem lehet nagyon bizonyítani, de alapvetően azért szerintem érdemes figyelembe venni ezt a gondolatot, hogy amiatt nem emlékszünk ezekre a gyerekkori emlékekre, nem csak azért, mert a nyelvi nem voltak megfogalmazva, de ha adott esetben egy ilyen memoritok segítségével hamarabb tanítom meg a gyereket emlékezni, hamarabb tanítok meg nyelvi címkéket adni ezekre az emlékekre, az se fog igazából ezen a gyerekkori amnézián segíteni. Természetesen nem tudom, emlékeznek arra az órán, amikor az emlékképekről beszéltünk, akkor volt arról szó talán, hogy azért bevillanhatnak bizonyos emlékek a gyerekkorból, meg ilyen nagyon korai emlékek. Van, aki, tehát hogy nagyon sokan, amikor erről beszélek, akkor meg szokta keresni, hogy de neki tényleg eszébe jut egy nagyon pici babakori élmény, ami csupán vizuális, valamilyen dolog, hogy ott volt a kép a falon, és tényleg ott volt a kép a falon, ami aztán eltűnt. Tehát, hogy tényleg léteznek ilyenfajta emlékek. Ugye az a vicc ebben az egészben, hogy ezek nincsenek belerakva ebbe a self-hierarchiába, ezek ilyen szabad gyökként lebegnek az ember fejében, és elő tudnak hívódni adott esetben, de nincsenek lehorgonyozva ebbe az egész célhierarchiába, ami a mindennapot kivéve, hogyha az ember erre építi, ha tetszik az életét, hogy ő egy milyen jó emlékező, de ebből nem nagyon lehet megélni, úgyhogy nem nagyon működik. Ami még az érdekes ezzel kapcsolatban, és ez megint egy ilyen kísérleti paradigma, ez az aktív gátlás. Tehát, hogy mennyire működik ez a gátlás, ugye ez a Ne gondolj a fehér medvére című kísérleti paradigma, ez nagyon vicces, mert nagyon jól működik. Amikor azt szokott történni, hogy ez nagyon, azért nagyon vicces, mert hogy nagyon érdekesen van ez megcsinálva, adnak a vizsgálati személyeknek egy listát szavakkal, hogy tessék, ezt kell megtanulni, emlékezett vizsgálat. Majd egy 10 perc múlva, ki fogom kérdezni, egy 10 perc múlva mondják, hogy fú, az nem jó, az nem az a lista volt, elnézést, egy rosszat adtam, itt ez a másik, az felejts el, amit azon tanult, itt ez a másik, ezt kell megtanulni. És nyilván az az érdekesebben az esetben, hogy tényleg elfelejtik az emberek. Tehát az embernek azt mondják, hogy felejts el, amit az előbb tanult, kérem szépen, semmi értelme az egésznek, akkor tényleg elfelejtik. Természetesen, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha amikor egy laboratóriumi körülmények között ez működik ez a dolog, és az ilyen ezeket az epizódokat tényleg el lehet felejteni adott esetben. De amikor megpróbálták az embernek az ilyen életperiódusaiból az önéletrajzi eseményekkel kapcsolatban, tehát azt mondani, hogy itt most idézzem föl önéletrajzi emlékeket, mondjuk boldogság, nyaralás, baleset, és a többi, tehát pozitív, negatív, semleges emlékek voltak, akkor nem működött ez a dolog. Konkrétan ezeket az epizódokat adott esetben el tudták fejteni, de azt nem felejtették el, hogy aha, itt volt az az emlék, ami a nyaralásról, meg a boldogságról szólt adott esetben. Vagyis, hogy miről szól ez az egész történet? akkor azt mondom, hogy el kell kezdenem szervezni a szelfemnek megfelelően az emlékeimet, akkor azért általában azok az ilyen neutrális, mindennapi epizódokra vonatkoznak ezek az elfelejthetőségek. Az ilyen traumatikus, negatív emlékek esetében ezek nem működnek adott esetben, és de ugye azért nagyon fontos ez, mert hogy egy aktív gátlás működik a mindennapi emlékezetben, ezt szoktuk is mondani, ez egy egész nagy közhely, gátlás nélkül nincsen emlékezet. Ugye valaki Korszakos szindrómás, tehát klasszikusan ugye alkoholizmusból eredően, az ugye folyamatosan beszél, mindenféle mondatokat mond, és nem tudja szervezni a tapasztalatát, mert nem tud legátolni bizonyos információkat. Ugye a gyerekek esetében is vannak ilyen nagyon vicces kísérletek, amikor például ennek most semmi köze ehhez, de azért szeretném azt a legátlás problematikát elmondani, és meg megint gyerekekre van szó. Tehát, hogy ugye mutatnak nekik egy ilyen óriási nagy piros autót, amiben be lehet ülni, nagyon szuper, azzal játszik a gyerek. Majd egy fél óra múlva kimegy a szobából, visszajön, és ott találja az autónak az ekkora pici mását. Pont ugyanúgy néz ki, de ilyen kicsi. Mit csinál egy 2,5-3 éves gyerek? Megpróbál beleülni ebbe az autóba. Ugye azért nagyon érdekes, mert hogy hogy nem is kell, hogy játszom vele, tehát mutatok neki pici szánkót, akkor muszáj kipróbálni játszani vele. Nem hülye a gyerek, tehát nem azzal van a baj, hogy nem tudja, hogy az az autó picike, és ő nem tud beférni, csak nem tudja legátolni ezt a fajta késztetését, hogy azért annyira jó lenne beleülni, annyira jó lenne olyan picinek lenni. Mi van, ha mégiscsak sikerül adott esetben? Ez az, ami egy felnőttnek alapvetően a jobb esetben, a mindennapokban szokott neki sikerülni, hogy legátoljon bizonyos tartalmakat. Ugye ezért nem beszélünk csúnyán bizonyos helyzetekben, meg mit tudom én, egy csomó dolog van. Ezért tudunk nem gondolni a fehér medvére, hogyha azt mondják, hogy most ne gondoljon a fehér medvére. De azért alapvetően magát a helyzetet, az emlékeknek a struktúráját, azokat meg szoktuk jegyezni. Na, és akkor itt van ez a horrorisztikus ábra, amivel szeretném magukat szórakoztatni. Még a reminiszenciával kapcsolatban, igen, ez egy fontos dolog. Ugye a reminiszenciával kapcsolatban lehet azt mondani, hogy valójában azért van ez a 20 éve, tehát ami most így maguk élnek, azért van itt ez a nagy ugrás, ez a nagy hupli az ember emlékezetében, mert hát akkor történik minden, érdekes az ember. Mármint, hogy itt túl akkor aktív az egyén, nagyon állandóan rohangál jobbra-balra, csinál ezt, azt, meg amaszt, és a többi, és a többi. A kutatások kimutatták, ugye a brit tudósok, de ezzel nem nagyon fogunk most foglalkozni, hogy azért alapvetően nem erről van szó, hanem miről van szó, és természetesen megint itt a self-fel kapcsolatos dolog, ekkor építjük a self-ünket. Tehát, hogy nem azért van ez a reminiszencia ugrás, azért vannak ezek a pont a maguk korabeli emlékek fognak 20 év múlva visszatérni az életükben, mert azok nagyon meghatározóak. Akkor jönnek új, és a self szempontjából fontos emlékek, fontos döntések, fontos történések. Tehát, hogy az ember balra ment, vagy jobbra ment, bement az előadásra, vagy nem ment be az előadásra, ezek meghatározhatják adott esetben az életét. Nyilván nem akarok dramatizálni a saját szerepemet, de természetesen valahogy így van, amoknak nagyon sok beadom a papíromat, nem adom be, elmegyek Erasmusszal, nem megyek el, és a többi, és a többi. Egy csomó dolog, ami fontosak a self-építés szempontjából. És akkor az ember nyilván később aztán megpróbálja, hogy persze, meg akkor se volt fontos a tanulás, ezért lettem én gazdag üzletember, aki nem olvas egy könyvet se, de akkor mi van, mégiscsak meg vagyok erősítve a társadalomban. Ugye ezeket aztán szépen lehet erősíteni, ezeket a történéseket adott esetben. Tehát azért vannak ezek az emlékek, azért tudunk fölidézni egy csomó emléket ebben az időszakunkból, ugye nem beszélve a párválasztásról, ami azért elég erőteljesen meghatározza az embernek a szelfét egy idő után, hogy ki az, akit ő választ, és milyen barátai vannak, és ugye megint itt vagyunk ebben a kortárs csoport történetben, tehát hogy a kortárs csoporttal és megint a testnek az emlékezetében, a kortárs csoporttal végzett tevékenységek, tehát az egyik kocsmába sodródom, a másik kocsmába elmegyek a szigetre bulizni, ezek azért megőrződnek az ember emlékezetében, és még az én fejemmel is előfordulnak ilyen nosztalgiák, hogy milyen jó lenne elmenni a szigetre, de azt mindig eszembe jutok, hogy dehogy is, hát az már nem olyan, mint régen volt, de hogy értik az embernek, van egy ilyen emlékezet, egy fizikai emléke is ezekkel az időszakokon kapcsolatban, amikor együtt csinált valamit az ő kortársaival. Nyilván, hogyha egy külföldivel találkoznak, az azért nagyon érdekes, mert hogy nincsenek ezek a közös élmények, nincs ez a horgonypont. Még ugye a célhierarchia az ugyanaz lehet adott esetben, de nagyon nehéz ilyen horgonypontot találni, nehéz arról beszélni, hogy milyen meséket látott gyerekkorában, meg hogy milyen jó kocsma az XY, mikor ők teljesen más kocsmába járnak, és nem is az, és nem is úgy van. Tehát, hogy, hogy ugye ez megint meghatározzák ezek a fizikai élmények, ezeket a fajta emlékeket. Ja, és ugye a reminiszencia, az megint egy már, hogy milyen érdekes ez a dolog. Általában azért ez nem mindig így van, de általában pozitív emlékek jutnak az eszünkbe. Tehát, hogy gondoljanak bele, ilyen sok pozitív emlékünk van. Tehát, hogy amit addig gyűjtögetjük ezeket a pozitív élményeket, amíg nagyon sok lesz, amiket föl tudunk idézni időskorunkban. Természetesen azért ebben vannak negatívok. Na mindegy, ugye, tehát ugye, és akkor megint visszatérve ezekre a traumatikus történetekre, hogy természetesen az embert ilyen nagyon komoly traumák érik, nagyon fontos, akár a gyász, akár valamilyen ilyen általános társadalmi tragédia, akkor ugye ezek azért érdekesek, mert ezek átszervezhetik adott esetben a szelfet, és ha átszervezik a szelfet, akkor természetesen megmaradnak fontos emlékként az embernek az életében. Ide tartozik még egy példa, amit szeretnék mondani, ez ugye ez a vakú emlékezet problematika, és ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert általában ezek megint az egyént lehorgonyozzák az ő társadalmi közösségébe. Ezt mind már elsütöttem mindig, de azért ezt fogom mondani, ugye ez az Antal József halálának a bejelentése, a Disney sorozat, ugye ezek milyen érdekesen, a magyar történelem azért szerencsére nincsenek olyan emlékek, amik ilyen közeliek, és egy külső traumához, egy külső negatív történéshez kapcsolódnak, de ugye általában például a 9-11-et szokták nagyon sokat kutatni a kutatók, előtte meg bizonyos társadalmi történéseket, amik ugye egy olyan társadalmi történés, ami az egyén életében akkor, amikor ő éppen éli, tehát amikor éppen megyek az utcán, és meghallom, hogy mi történt az ikertornyokkal adott esetben, vagy ülök a tévé előtt, és akkor elsötétül a képernyő, és nem tudom micsoda, bemondják valakinek a halálát, akkor ugye általában azért érdekes ez a dolog, mert az ember nem végzem a mindennapi cselekedetemet, amire ugyan adott esetben az epizódikus gátlás hat, tehát, hogy igyekszem nem emlékezni ezekre az eseményekre. Mégis az ilyen fontos társadalmi történések esetén az ember megjegyzi ezt az epizódot, ezt hívjuk ugye vakú emlékezetnek, ami maga a szó az igazából nem annyira pontos, mert hogy ugye az analógia az úgy lenne, hogy mintha lefényképezném azt a történet, ülök a tévé előtt, én nézem a mesét, megszakad az adás, XY, da-da-da-da-da. Vagy megyek az utcán, és akkor hallom, hogy mi történt a tornyokkal. Ugye az érdekes, hogy azért kutatták nagyon sokat a kutatók, mert ez tényleg olyan, mintha ez egy tuti megőrzött emlék lenne. Úgy, ahogy volt, úgy, ahogy az történt. Természetesen a későbbi kutatások kimutatták, hogy azért emlékszünk ezekre az eseményekre, mert hogy ugye nagyon sokat elmondjuk, hogy akkor mi történt, plusz meg holnap, másnap az iskolában megosztjuk ezeket az eseményeket, de valójában ezek sem igazak és nem őrződnek meg úgy, ahogy azok megtörténtek. Nagyon sok ilyen kutatás van ezzel kapcsolatban. Általában a lényegre emlékszem, tehát hogy ültem a tévé előtt, vagy otthon voltam, vagy hogy mit csináltam alapvetően, de hogy pontosan mi történt, tehát az a vakuszerű fénykép, ami akkor történt, az tuti, hogy nem igaz. Nagyon sok ilyen történet van, ami arról szól, hogy emberek teljesen adhok dolgokra emlékeznek, mármint utólag konstruált dolgokra emlékeznek. Az egyik kutató például a Pearl Harbor esetén arra emlékezett, hogy otthon hallgatta a baseball közvetítést, tényleg így maga előtt volt a kép, hogy ült a rádió előtt, és baseball közvetítés is közben megszakadt, és bemondták, és akkor kiderült, hogy nem is volt baseball szezon abban az időszakban, amikor elkezdett ugye ezekkel a kutatásokkal foglalkozni, tehát nem lehetett baseball közvetítést hallgatni, és akkor ez egész már csak egy konstrukció. Ezzel kapcsolatban ezt a Disney dolgot sem nagyon lehet kideríteni, ugye most akkor tényleg látták, a Csipet csapat volt, vagy a nem tudom micsoda, vagy a Dagobert bácsi, vagy nem tudom micsoda volt ugye ebben az esetben. Nem nagyon lehet kideríteni, mert az ember ugye utólag átéri ezeket. Természetesen, hogyha az én self-harm szempontjából ezek fontos emlékek, akkor megőrződhetnek az ember életében. Még egy zárójel, ugye így lehet társadalmilag strukturálni az embernek az életét, tehát például ünnepeket így csinálok, az, hogy egy társadalom hogy ünnepli meg a bizonyos időpontokat, hogyan választja meg azokat a közös dátumokat, amikor nem kell dolgozni, ugye ez alapvetően az embereknek így szokott lecsapódni a mindennapokban, de természetesen akkor ki lehet menni és ünnepelni, és akkor azt érezni ezt az élményt, hogy milyen ehhez a közösséghez tartozni. Még ez a life story dolog, hogy itt most konkrétan erről az emlék bázisról beszélnek, ami meghatározza, vagy segíti, ha tetszik, ezeknek a céloknak a szervezését. Az az érdekes, hogy amit ugye mondtam az elején, hogy ezek az egyedi emlékek, tehát ezek az epizódok, hogy bementem a büfébe, és romlott volt a szendvics, ezek nagyon idétlen modellek természetesen, és nem is kell így elképzelni az elmét, de valamiképpen azért szerintem nagyon jól modelleznek egy-két dolgot. Tehát itt van az én élettörténetem. És ugye ez azért érdekes, mert például ki lehet ezt próbálni, hogyha azt mondják maguknak valaki, egy kutató, ugye szokták ezzel játszani, hogy fejezze be ezt a mondatot, hogy én vagyok. És akkor kell 10 ilyen állítást írni, hogy ki kicsoda maga éppen most. Én nem tudom, mi vagyok, én büdödő vagyok, tötötötötötö. Az érdekes az az, ezzel kapcsolatban, hogy tehát ugye itt van a nulla pontban idézem föl én, tehát mondom én ezt az én vagyok. És ugye ami az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a múlt nem nagyon szoktuk magunkat úgy definiálni, hogy én egy nagyon ügyes 5 éves vagyok, vagy én egy nagyon jó iskola, jó, ez most tényleg vicc, de hogy alapvetően ugye mi van, a jelen és a jövő határozza meg az én definíciómat. Vagyis azt mondom, hogy én egy nagyon jó ember vagyok, még ez sem nagyon szokott lenni. Hát ugye ez a én jó anya vagyok, nyilván ez nem véletlenül jutott eszembe. Én pszichológus vagyok, nyilván mindenki eljátszhat ezzel a mondattal, amik ugye megint a közeli jövőre, közelmúltra, a jelenre és a jövőre vonatkoznak. Tehát amikor az ember definiálja saját magát, ugye természetesen így alkotja meg az életének a történetét. Tehát megszülettem, gyerek voltam, és amikor el kellett kezdeni pályát választani, akkor én úgy döntöttem, hogy festő leszek, és akkor, és a többi, és a többi. Ezek mind a közelmúltok, amik meghatároznak, nyilván a jelenből visszaidézve, az én élettörténetemet. Azért érdekesek különben az ilyen monográfiák, az emlékek, amiket az emberek megírnak saját magukról, mert azok természetesen nagyon jól formált történetek. Jobb esetben nagyon sokat elárulnak az íróról, rosszabb esetben meg tényleg ilyen rágcsálni való sztorizgatások, amiben természetesen benne vannak ezek az epizódok. Tehát vannak, tehát ugye megint mondtam az elején, enélkül nem lenne őszinte, enélkül nem lenne hiteles ez a dolog. Az mindegy, hogy az epizód nem is úgy volt, nem is akkor volt, nem is velem történt meg, hanem egy filmben láttam, de jól passzol az én életem történetéhez, lehet ezt mesélni, ugye? Hogy mekkora halat fogtam adott esetben, mert én egy nagy pecás vagyok. Ami a mi szempontunkból érdekes, hogy az önéletrajzi emlékezete mindenkinek, teszem hozzá mindenkinek, megadott struktúra szerint szerveződik, tehát vannak tévák, életperiódusok, tehát időszakok, és alapvetően vannak általános emlékek, és utána vannak a specifikus emlékek. Hogy az én emlékeim, ahogy szerveződnek, azok alapvetően a legelső, a legfontosabb dolog ugye az általános témák mellett, tehát hogy a munka emlékek, a kapcsolattal kapcsolatos emlékek, és a többi, és a többi, valójában az életperiódus az, ami szervezi az én emlékezetemet. Tehát, hogy hogyan szokott ez történni? Óvoda, iskola, középiskola, egyetem. És akkor megint itt vagyunk az intézményeknél, hogy hogyan lehet szépen belenyúlni az egyének az emlékezetébe, a self-reprezentációjába, a céljaiba, bármibe. Hát úgy, hogy korlátozok, vagy lehetőséget adok, vagy bármi. Tehát, hogy mi történik? Az embernek, amikor megpróbál ilyen gyerek emlékeket felidézni a gyerekkorából, akkor megkérdezem maguktól, hogy mit csináltak, húha, 1990 nyarán, akkor ugye az ember, remélhetőleg akkor már ugye nincs a gyerekkori amnézia időszaka maguknál, ugye? Az már 5 évesek voltak 90-ben. Nem, Jézusom. Hagyjuk is ezt. Tehát, hogy a 5 éves korukban mit csináltak nyáron, akkor ugye mit csinál az ember? És ez azért nagyon fontos, mert enélkül nem tudunk emlékezni. Ha nincs meg ez az alapvető önéletrajzi tudásbázis, és itt tudásbázisról beszélünk, tehát általános tudásról beszélünk, akkor nem tudunk epizódokat felidézni. Tehát, hogyha maguknak nincs meg az, hogy jártak óvodába 3-tól 6 éves korukig, akkor nagyon nehéz emlékeket keresni. Természetesen adott hívószóra, adott kulcsingerre bejöhet, beugorhat egy emlék, de nem fognak tudni keresni megfelelő emléket. Ugye megfelelő emléket keresni meg azért kell, mert kell a kohézió miatt, hogy tudjam igazolni magamat, saját magamat. Vagyis, ha megkérdezem, hogy mit csináltak 5 éves korukban nyáron, akkor vicces módon egészen megbízhatóan tudnak emlékezni. Az mindegy, hogy a csíkos zokniba, vagy a pöttyös zokniba, vagy a hosszú hajjal, vagy rövid hajjal, vagy az egyik nagyinál, vagy a másik nagyinál, de mondjuk lehet ezt mondani, hogy én ezért óvodás koromban általában a gyarakat a nagyinál töltöttem, mert az anyám, apám dolgozott, és akkor persze lehet itt tévedni, hogy akkor pont nem is ott voltam, mert ott elmentünk életemben először repülővel, a nem tudom hova, és azért ezek nem annyira pontosak, de mi ezekben az eseményekben az érdekes, az, hogy a lényeg az megvan, tehát a lényeg az nagyjából megvan, hogy én a nyarakat mindig a nagyinál töltöttem, és ott tényleg nagyjából ezt meg azt a dolgot csináltam. És a vicces az az, mellesleg, hogy megvan ennek ez az epizódikus töltet ennek az egésznek, tehát nagyon élénk az emlékezetemben ez az egész. Nem tudom, érzik ennek a paradox jellegét, tehát egy utólagos konstrukció az emléknek, és mégis nagyon élénk. Hogyan lehetséges ez? Hát csak úgy lehetséges, hogy már amikor megtapasztalom ezeket az emlékeket, és ugye nyilván hat rájuk egy kicsit a feledés homálya, de alapvetően azért azáltal, hogy ismétlődnek, tehát hogy a nyáron én megint a nagyinál, holnap is fölmegyek a fára, kiolvasok 30 könyvet, ezzel telik a gyerekkorom, akkor az úgy nyilván egy idő után az embernek elkezd meghatározó lenni az életében, elkezdi a szelfét adott esetben a könyvek köré szervezni, vagy tudja fenn a pecázás köré, és nyilván ez a pecázás dolog, ez egy ilyen fét is lesz az ő életében, vagy egy fontos dolog lesz. Csak a felnőtt korában minden meg fog tenni, hogy ugyanazt az élményt előidézze, ha nem a pecázással, akkor a pénzköltéssel a plázában, vagy tudja a fene, mivel lehet ugyanazt az élményt megszerezni. Tehát, hogy ami érdekes ebből a szempontból, az az, hogy meghatározott életperiódusok mindenkinél nagyjából ugyanaz adott kultúrán belül, ugyanazok az életperiódusok azok, amik meghatározzák az önéletrajzi emlékezeti tudásbázisunkat, háttérbázisunkat. És természetesen, ugye ez nyilván nem úgy, hogy az ember megszületik, és akkor kitalálja magának, hogy tűzoltó lesz, és addig nem nyugszik, amíg tűzoltó lesz, hanem természetesen változnak, ugye, ahogy mutatom is, a célok és a témák is a különböző időszakokban. Hát úgy épülnek a szelfek egymásra, tehát úgy van nekünk egyre több személyiségünk, szerencsére, tegyük hozzá. És ami az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a korábbi szelfem, tehát ami ugye itt volt nagyon erőteljesen meghatározó, ráépülve erre a kis egyedi adatbázisra, az egy ilyen általános emlékké válik egy idő után. Tehát, hogy a konkrétan az a szelfem és azok az emlékek, azok az egyedi emlékek, amik meghatározók voltak, mondjuk meghatározók voltak adott esetben mondjuk serdülőkoromban, azok egy ilyen korábbi szelf változatképpen, mint egy ilyen forgatókönyv. Ugye az ilyen például a tanszéki beszélgetések általános emlékké szelidülnek, ha tetszik. Tehát amikor nekem egy életemben például nagyon fontos volt az, hogy állandóan beszélgettünk, és ott voltunk, és jelen voltunk, és nagyon fontos ideológiákat gyártottunk, az később, amikor túlléptem az életemben ezen a perióduson, az egy ilyen tanszéki beszélgetések lesz, ami nem jelenti azt, hogy nem fontos az én életemben, de értik, az már egy sokkal szelidebb verzió, alapvetően benne van az én emlékezeti rendszeremben, hozzáköthető valamilyen életeseményhez, de nem az lesz a domináns az élettörténetem szempontjából, vagy legalábbis nem azt fogom kiemelni, amikor azt mondom, hogy én XY vagyok, akkor nem azt mondom, hogy én egy jó beszélgető vagy egy jó vitapartner vagyok, bár nyilván persze ez attól is függ, hogy éppen mit építek rá. Ugye ez arról is szól ez az elmélet, hogy az a szép ebben az egész emlékezett témakörben, hogy változik a szelfünk is, és egyszerre több szelfet, mint ahogy több szerepet is fent tudok tartani. Ugye nyilván azért szerencse ez, mert hogy ezért tudunk ellenállni bizonyos külső definícióknak, és már megint a kultúráról beszélek, tehát amikor valaki rám akarja erőltetni, hogy de hát fiam, te egy barna szemű gyerek vagy, akkor legyél te csak barna szemű, akkor szerencsére nekem még van barna hajam is, meg két fülem, adott esetben a kétfülűek tábora is egy nagyon fontos szelf ebben az esetben, nyilván helyettesítsék be, amit megfelelnek tartanak ebbe a mondatban, tehát hogy ezek a dolgok, ezek fontosak lesznek. Ugye nyilván ez a generativitás korszak, tehát hogy az a korszak, amikor az ember már eldönti, hogy nagyjából mi lesz, és ugye ezért is vannak ezek a kapuzárási pánik, és nem tudom micsoda, ott már azért nehéz visszakozni. Tehát, hogyha az ember elkezdett az egyetemen tanítani, és már tényleg onnan megy nyugdíjba, akkor nehéz még mindig kiszólni a szerepére, hogy én nem is vagyok egyetemi tanár, én valójában egy művész lélek vagyok, kérem szépen. Az már egy nehéz ügy, meg lehet csinálni, de hogy értik, tehát hogy az úgy ellentmond az embernek a vállalt szerepének, vagy ott még mindig elát imádkozott király kisasszony vagyok, aki tudom, hogy már nem jön a fehér lovag, meg már nem lesz tőle király kis gyerekem, de azért még bármi. Szóval, hogy ez így elég nehéz ebben a formában. Tehát azért nyilván nagy csapda ez a választás, a szelfnek a kialakítása. Tehát egy idő után szűkülnek a lehetőségek, ha tetszik, hogy hol lehet játszani, melyik térfélen, de azért a több szelf lehetősége az fennmarad. És ez még azért érdekes, mert hogy a következő alkalommal a self-narratívákról fogok picit beszélni. Azért érdekes, mert hogy ezek mindig, mert ez valahol egy nagyon nagy csapda lehetőség. Tehát az ember azt mondja, hogy hú, én nagyon szépen tudok beszélni a serdülőkoromról, tényleg, tehát olyan jó mondatokat tudok mondani, hogy én nem tudom micsoda. Az éven egy kutatót nagyon félre tud vezetni, mert azt lehetne gondolni, hogy hát ennek az embernek marhára fontos a serdülőkori, nem tudom én, lelki élete az ő életében, miközben meg csak hát arról vannak szép mondatok, nyilván azért persze az ember magát is be tudja csapni, tehát hogy a szép mondatok és a selfnek a fontossága az nem mindig jár együtt ebben a formában, nyilván az ember a könyvében, amit magáról ír, egy csomó dologról adott esetben nem beszél, meg hát attól is függ, hogy ki kérdezi, szóval ennek az egész a szövegjelleg, ez egy nagyon érdekesen hat magára a tartalomra is ebben az esetben. Még egy utolsó mondat, tehát hogy ebben az emlékezeti rendszerben, ebben az SMS rendszerben, ugye amikor azt mondtuk, hogy volt egy epizódikus és szemantikus az emlékezeti rendszerben, ez az elmélet egy kicsit módosítja abban az értelemben, hogy az epizódikus emlékezet, tehát ezek az egyedi események, tehát benne van az élménynek a jellege, nem nagyon szervezett közeli emlékek, és a rövid távú célt szolgálja, tehát az segíti, hogy én valósághű tudjak maradni adott esetben.
Elhangzott Rádióegyetem, a társas elme, egyén és társadalom kapcsolatának kognitív vonatkozásai. Ragó Anett, kollektív emlékezet. Az ELTE BTK-n 2011. március 29-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.